Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazin műsor, amelynek első felében az iparági hírekkel fogunk foglalkozni, elsősorban a Xiaomi 13T és T Pro bejelentésével, illetve ugye piacra került az új iPhone is, és már is rengeteg tapasztalat van vele világszerte, ezekkel is foglalkozunk egy picit. A műsor a második felében pedig tesztkészülékünk lesz, ami egy relatív ritka, különleges és abszolút csúcsmodellnek tekintető Sony Xperia 5 Mark 5-nek a kivesézéséről fog szólni. Ez ugye olyan készülék, ami kisméretben próbál hát gyakorlatilag mindent beleadni, amit ugye a Sony képes magába képviselni. Ennek vannak előnyei és hátrányai, de ez lesz a műsor második felében, most azonban jöjjenek a hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Megtartotta őszi rendezvényét a Xiaomi, méghozzá Berlinben egyébként. Ez egy európai rendezvény volt, és bemutattak kettő darab új telefont, amikkel ugye a harmadik, negyedik, negyedévnek rugaszkodnak neki, illetve hoztak egy új aktivitásmérő karperecet, és egy teljesen új okosórát is. Na most először is, amit érdemes tudni, hogy ezek a termékek, amik most itt Berlinben bemutatkoztak, ezek nem teljesen újak. A Xiaomi ugyanúgy, mint ahogy a legtöbb kínai gyártó azt csinálja, hogy először a hazai piacán mutatja be az újdonságait, és ez ebben az esetben is így volt. Néhány hónappal korábban Kínában már bemutatkoztak ezek a telefonok, meg ezek a kiegészítők, csak picit más néven, meg egy kicsit más specifikációval, meg természetesen más szoftverrel. És aztán most történt meg az európai premier, aminek rögtön az az eredménye, hogy ezeket nagyon hamarosan meg is lehet vásárolni Magyarországon is. Na de, hát ugye az első dolog, amire mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, hogy amikor ugye az új iPhone-t bemutatták néhány héttel ezelőtt, akkor hát ugye az amerikai árazás nem változott, a magyar árazás viszont hát itt-ott már csökkenésnek indult, és a tavalyi modellekhez képest olcsóban lehet ezeket megvásárolni. És ez egy elég jó lakmuszpapír a tekintetben, hogy azt lássuk, hogy a többi gyártó valamelyest ehhez megpróbál igazodni, illetve az is látszik, hogy aki nem akar igazodni, az sem folytatta azt a évek óta tartó árnövekedést, ami ebben a szegmensben jellemző volt. És ugye itt van néhány példa, ami teljesen kézzelfogható nem csak az iPhone-ok tekintetében. Ugye egyrészt ott van mondjuk a Motorola Edge 40 Neo, ami egy relatív friss telefon, és hát mondjuk 10%-kal olcsóbb, mint amennyibe tavaly az Edge 30 Neo került, miközben ugye sok szempontból jobb. Illetőleg pont az a Sony Xperia 5 Mark 5, amivel foglalkozni fogunk a műsor második felében, az is 5-6%-kal kedvező bárfekvésben került piacra, mint amennyibe az 5 Mark 4 került tavaly ugyanilyenkor. És egy picit ugyanezt lehetett érezni a Xiaomi-nál is, ugye megérkeztek a 13T modellek, mindig úgy csinálja a Xiaomi, hogy valamikor február környékén, vagy március elején, most idén ugye a Mobile World Congress-re időzítve bemutatta a számos modelleket, ami ugye ebben az esetben a Xiaomi 13 és annak különböző verziói voltak, és aztán ugye az őszi időszakban, mielőtt ráfordulunk ugye az évvégi haljára, akkor ezeknek a februári-márciusi modelleknek egy kicsit ilyen jóárasítottabb, kicsit ilyen csökkentett képességű, valamivel olcsóbb verzióit mutatják be, ezek szoktak lenni a T modellek, és ez most is így történt, ugye 13T és 13T Pro a két új telefon neve. Na most, ami a nagy változás, hogy eddig azt lehetett érezni, hogy a Xiaomi-nál úgy gondolták, hogy a legtöbbet úgy lehet csökkenteni egy telefon árán, hogyha meglehetősen egyszerűsítjük a kamerarendszert, és tavaly ez egy nagyon látható példa volt, ugye az összes tavalyi, meg az előtte levő szériákon is a főkamerát azt megpróbálták megtartani jó minőségűre, és tavaly tettek bele egy 200 megapixeles szenzort, ami hát abszolút indokolatlan volt. Viszont a segédkamerákat, azokat pedig lenyesegetik, és ugye tavaly csak egy 8 megapixeles ultraszéles volt ezekbe a készülékekbe, zoom modul nem is került beléjük, és ehhez képest viszont idén láthatóan egészen más volt a filozófia. Ennek nyilván az egyik oka az, hogy a Xiaomi kötött egy megállapodást a Leica-val, ugye a Leica az a fényképezésből ismert nagyon nagy múltú cég, amely hát mostanra már azért jó néhány gyártóval kötött megállapodást, de hát ugye egy időben csak egyen lehet. Eddig ugye a Huawei-jel voltak nagyon jóba, de miután ugye a Huawei hát kvázi kipontozódott Európából, ezért a Leica is azt mondta, hogy keres inkább egy új partnert, és a Xiaomi-ban találta ezt meg. Tehát a 13T és a 13T Pro Leica feliratú kamerával érkezik. Na most ez nem azt jelenti, hogy itt a kamerát a Leica gyártaná. Sőt, igazából valószínűleg egy bitnyi dolgot sem tesznek bele saját gyártásból, hanem ők ugye tanácsot adnak és a nevüket adják, és minőséget ellenőriznek, tehát hogy nem adják akármihez a nevüket, hanem hát hogyha megfelel a szerintük elvárt minőségnek az a kamera képesség, amit ugye ezek a telefonok tudnak, akkor rá lehet írni, hogy Leica. És hát amit ugye szoftveresen hozzáraknak, az némi optimalizáció, valamint egy olyan kvázi szín effektus, amit Leica Naturalnek hívnak, és egy kicsit ilyen pasztellesebb, kicsit kevésbé élénk, kicsit kevésbé kirobbanó, kicsit fotószerűbb felvételeket eredményez a Xiaomi 13T modellekben. De ugye a főkameránk 50 megapixeles, ez nem egy kifejezetten nagy szenzor, nem is mondhatnánk, hogy csúcskategóriás szenzor, de bőven elég jó ahhoz, hogy a 7 elemből álló lencserendszer és a megfelelő algoritmus segítségével korrekt fotókat tudjunk vele lőni, és ami még fontos, hogy van benne optikai stabilizáció, tehát videózáshoz is egész jó partner lehet ez a készülék. A másik fontos dolog, hogy az eddigiekkel ellentétben ráraktak egy szintén 50 megapixeles, 2x zoomra alkalmas lencsét és a mögé tartozó szenzort, és eddig a Xiaomi 13T, illetve a Xiaomi T modelleken egyáltalán nem volt zoom szenzor, de ez mindenképpen egy újdonság. Az ultraszéles kamera pedig nem ez az ultra belépő szintű 8 megapixeles, hanem egy picivel jobb, egy középkategóriás szintű 12 megapixeles ultraszéles modul került a hátlapra. Tehát van kapásból három látószögünk, és a T-szérián eddig ilyen sosem fordult elő. Másrésztről pedig, ami még szintén érdekes, hogy a T és a T Pro modellek között ilyen tekintetben nincsen különbség, tehát az olcsóbbik verzió is megkapja ezt a tripla kamera rendszert, ami szintén egy olyan dolog, ami eddig nem nagyon volt jellemző, de mindenképpen üdvözlendő, hogy a Xiaomi-nál azt mondták, hogy lehet itt spórogatni sok dolgon, de pont a kamerán ne tegyük, és ennek az az eredménye, hogy papíron legalábbis egész jó képeket csinál az eszköz, meg hát minden helyzete van egy látószöge. Ezt már megkaptuk tesztelésre, és nyilván foglalkozni is fogunk vele, és hogyha már vannak saját tapasztalataink is, akkor azt mondjuk megosztjuk. Na most a másik újdonság, hogy alapvetően a két T modell között olyan óriási különbségek nincsenek, miközben árban van köztük egy 30-35%-os differencia. Ez a, ugye a T Pro, lehet kérdezni, nyilván ez egy jogos kérdés, hogy mivel jobb a T Pro, mint a sima T, hát kamerában ugye nem, mert hát tök ugyanaz a kamera, de a T Pro-ban egy erősebb hardware van, egy MediaTek Dimensity 9200 Plus, ami egy majdnem hogy csúcskategóriás chipset, és ez már alkalmas arra, hogy mondjuk a T Pro-val lehessen 8K-ban is videózni, de én azt gondolom, hogy az emberiségnek nagyon-nagyon kis százaléka az, akinek ez okvetlenül egy óriási vágya, hogy 8K-ban videózzon, tehát végeredmény mondhatjuk azt, hogy ezen a fronton nincs eltérés. Nyilván ez a chipset ez erősebb, mint ami a Xiaomi 13T-ben van, abban egy Dimensity 8200 Ultra van, ami egy felső középkategóriás chipset inkább, az is bőven elég egyébként bármire. És más eltérést nem nagyon látunk. Tehát már hogy így hardware-es szempontból megkapták ugyanazt a 6,67 század incses AMOLED kijelzőt, ami 144 Hz-es frissítésre is képes. Az egy ilyen iparági alapvetés, hogy 120 Hz fölött már az emberi szem nagyon ritkán veszi észre a különbséget, de minden esetre papíron tudja ezt hozni. Van egy nagyon jó PWM értéke, tehát egy nagyon jó elsötétítési frekvenciája, ami miatt azok, akik erre érzékenyek és fejfájást okoz nekik az OLED kijelzőnek az elsötétési technológiája, az ezekkel a telefonokkal ezt nem fogják tapasztalni. Van a mind a kettőn infraport, vannak sztereó hangszórók, Type-C csatlakozó alul, memória bővítés viszont nincsen, de most már mind a két modell vízálló, és a T-szériában ez sem volt eddig, tehát az IP68-as védettséget mind a kettő megkapta, és mind a kettőben 5000 mAh-s akkumulátor dolgozik, ami ugye az iparági standardnek felel meg. Egyébként ez egy ilyen fun fact, hogy azért nem nagyon szokott lenni 5000 mAh-nál nagyobb akkumulátor okostelefonokban, mert az ennél nagyobb akkumulátorok azok már egy másik kategóriába esnek logisztikai szempontból is, valamelyest drágítják a világban való logisztikának a költségét, tehát a szállítási díjak akkor emelkednek, hogy 5000 mAh-nál nagyobb az aksi, tehát mindenki igazából erre lövi be magát, nagyon kevés kivétel adódik mondjuk a Motorola G54 Power a 6000 mAh-ával nyilván ez egy kevés kivételek egyike, de ezért 5000 mAh mind a két telefonon az akkumulátor. A T Pro annyival tud többet, hogy az 120 wattos töltéssel is képes hát megetetni az akkumulátort, amivel egy ilyen 10-12 percnyi idő alatt teljesen fel lehet tölteni a telefont, és azért aki már használt ilyen sebességű töltőt, azt pontosan tudja, hogy azért ez egy nagyon kényelmes dolog, tehát emlék tusolni, és közben feltöltődik a telefonom, és egyébként is ekkora akkumulátorral elműködget másfél-két napig, szóval jelentősen hát lerövidíti a töltésre szánt időt, ugyanakkor viszont egyikben sincsen vezeték nélküli töltési lehetőség, ami egyébként is relatív kevés Xiaomi telefonban található meg. Ami még új volt az egész történetben, hogy hát ugye Android 13-mal és MIUI 14-jel jönnek ezek az eszközök. Az Android 13 az alapoperációs rendszer, a MIUI 14 az pedig a Xiaomi-nak a kezelőfelülete, amit egy picit gyorsabban frissítgetnek, mint a Google az Androidot, ezért tartanak ők már 14-nél, de évek óta nagyjából ugyanazt kapja a user, rengeteg előre telepített program, aminek a fele felesleges, és rengeteg testeszabhatósági lehetőség, aminek szinte egyik része sem felesleges, nagyon-nagyon sokféle témázhatóság, és abszolút sokféle opció van arra, hogy úgy működjön a menürendszer, hogy azt mi leginkább szeretnénk látni, tehát a MIUI-val alapvetően ilyen szempontból nincs gond. Ugyanakkor viszont eddig az volt, még tavaly előtt is, hogy a Xiaomi nagyon óvatosan ígérgetett szoftverfrissítési támogatást, és ilyen egy-két éveket mondtak, és most viszont hát 4 évnyi főverzió frissítést garantálnak, valamint 5 évnyi biztonsági frissítést. Na most ez nem azt fogja jelenteni, hogy ugye most Android 13-mal jött ki, hogy okvetlenül meg fogja kapni még az Android 17-et is, mert nem azt mondták, hogy 4 fő verzió frissítést kap, hanem hogy 4 évig fogja ezeket kapni. Ami azt jelenti, hogy ha nem 4 év alatt nem jutunk el az Android 17-ig, akkor a 13T meg a 13T Pro sem fog eljutni az Android 17-ig, de azért a 4 évnyi support az mindenképpen egy ugrásszerű növekedés abból a szempontból, ahonnan a Xiaomi indult néhány évvel ezelőtt. Az 5 évi biztonsági frissítésnek pedig hát ugye szintén nem feltétlenül specifikálja mindig a gyártó, de a Xiaomi-nál azért általában 4 évente történik, tehát 4 évente érkezik egy biztonsági frissítés, és Samsungnál mondjuk ez havonta van meg, de ezek most már nem olyan óriási nagy különbségek ebben az A kategóriás mezőnyben, szóval eljutott a Xiaomi is oda, hogy 4 év software update, és az egy nagyon korrekt ajánlat. Ezek a készülékek hamarosan piacon vannak, és az áraszásukban az az érdekes, hogy ugye van egy 30-35%-os különbség a T és a T Pro között. És hogyha megnézzük az eltéréseket, ami persze egy picivel több RAM és egy picivel több tárhely kerül a T Pro-ba, van benne egy erősebb chipset, 8K-ban tud videózni, és 120 watt-tal tölt, hogyha a megfelelő töltőfejet használjuk, de más különbség nincs. És éppen ezért úgy néz ki, hogy a sima Xiaomi 13T tűnik a jobb vételnek. Ráadásul itt is az történt, hogy amikor a berlini bemutató lezajlott, akkor fölrakták euróban az árakat a kivetítőre, és akkor azok egy kicsit ilyen melbevágónak tűntek, és akkor azóta kiderült, hogy mennyibe fognak kerülni Magyarországon, és azok sokkal inkább emészthetőek. Szóval úgy néz ki, hogy az árazás is sikerült relatív jól eltalálni. És ami még ugye újdonság a Xiaomi-nál, hogy úgynevezett vegánbőr hátlapos verziók is jönnek belőle, bizonyos színárnyalatokban, ami minden csak nem fekete, egy ilyen rücskös, bőrszerű borítást kap a hátlap. Hát ez ugye nagyon szép dolog vegánbőrnek nevezni, igazából ez egy mégis egy frissöntött műanyag bigyó. Persze elmondták, hogy hány rétegű izével, meg bármivel van lekenve, meg összerakva, meg összeragasztva, de alapvetően ez egy műanyag hátlap, csak bőrhatású, annyi előnye mindenképpen van, hogy nagyon jó a tapadása, és nem gyűjti az új lenyomatokat. Na, szóval ezek voltak a telefonok. És akkor jött két ugye hordható elektronikai eszköz. Az egyik a Smartband 8. Ugye ezt még Mi Band néven ismertük meg jó sok évvel ezelőtt, ugye az első igazán népszerű okos karkötő volt, amit milliók vásároltak világszerte. És ugye szépen, hogy haladtunk az időbe, Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4, aztán Band 5, Band 6, Smart Band 7, Smart Band 8, szóval szépen haladtunk ezekkel a dolgokkal, és ahogy teltek múltak az évek, úgy nőtt ezeknek az eszközöknek a tudása is, és a Smart Band 8 az első olyan karperec a Xiaomi-tól, aminek 60 Hz-es a kijelzője. És ugye itt kicsit a témában jártasabb hallgató megakadhat, hát hogy 60 Hz-es minden telefonnak a kijelzője alapesetben, szóval most mire ez a nagy örömködés, hogy egy karperecen is 60 Hz lett a kijelző, de érdemes tudni, hogy eddig 30-45 Hz volt, hogy kimegyék az akkumulátort, és hosszabb legyen az üzemidő, és akkor sajnos ez felrakta 60 Hz-re, amit egy picivel gördülékenyebb a menürendszer, egy picivel szélesebb a kijelző, egy picivel magasabb, egy picivel jobb felbontású, nyilván csavargatták egy kicsit a szenzorokat, meg a mögöttes algoritmust, de azért alapvetően ez egy okos karperec, nincs benne GPS, van benne púzusmérés, meg véroxigén szintmérés, és van benne rengeteg aktivitás követő szoftveres megoldás. Ami még új, hogy a szíjakat most másképp képzelték el, és egy ilyen mágneses csatlakoztatási lehetőséggel villámgyorsan lehet cserélni egy másik szíjra, de ugye ez pillanatnyilag csak saját magával kompatibilis, tehát magától a Xiaomitól kell megvenni az extra szíjakat is, hogyha nem tetszik az, ami gyárilag a dobozban van. Ez a karperec is napokon belül kapható lesz Magyarországon, nyilván továbbra is egy kedvező árfekvésű dologról beszélünk. Ennek teljesen a szöges ellentéte az a Xiaomi Watch 2 Pro, ami egy kerek, kijelzős, felső kategóriás okosóra, és az első olyan Xiaomi okosóra, ami a Google Wear OS-re épül. Ugye a Google Wear OS az a Google-nek az okosórás platformja. Ezt nagyon sok évvel ezelőtt megalkották, van vagy 10 lassan, és akkor nagyon sok gyártót berángattak, hogy építsen köré órát, ugye volt Motorola, volt Huawei, volt Samsung, volt LG, tehát rengeteg Google Wear OS-es okosóra jött ki a piacra jó sok évvel korábban, de egy nagyon limitált operációs rendszer volt olyan szempontból, hogy a gyártóknak szinte nulla beleszólásuk volt abból, hogy ez hogy nézzen ki. Milyenek legyen a gazdikonok, a menü felépítése, milyen alkalmazások fussanak rajta, ez mind abszolút korlátozott volt, ezért aztán az összes gyártó okosórája full ugyanazt tudta. Na most ez nyilván nem tett jót így a gyártók közötti versenynek, meg elég sokan egy idő után azt mondták, hogy akkor hagyjuk ezt a Google Wear OS-t, mert nem tudunk elég egyéniséget belevinni a hordozható elektronikai berendezéseinkbe, hogy a Samsung átment a Tizenhez, a többi gyártó elkezdett saját rendszert fejleszteni, ugye van a Huawei-nek, a Honor-nak, és a Xiaomi-nak is volt eddig, meg hát ugye nem is beszélünk az Amazfit-ről, meg a Garmin-ről és a többiekről, és akkor a Google, hát amikor a Samsung Galaxy Watch 4 kijött, akkor visszajött erre a piacra ezzel a Wear OS 3.5-tel, és gyakorlatilag az történt, hogy megadták a lehetőséget a gyártóknak, hogy innentől lehetnek sokkal egyénibbek az óráik. És ugye ez a Samsung Galaxy Watch-on abszolút látszik, ott Samsungos ikonok, Samsungos szoftverek, Samsungos elrendezés van, és ezért most nagyon érdekes volt, hogy a Xiaomi mit csinál ugyanezen a rendszeren, és bár a rendszernek a működési logikája az nyilván ugyanaz, hiszen az is Wear OS, meg ez is Wear OS, de azok a kártyák, amik benne vannak, azok a grafikai megoldások, az a menürendszer, amit képes mutatni, azért ott van jelentős eltérés, és sokkal inkább Xiaomi is, mint sem Google-ös, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen ez pozitívum. Ráadásul ugye a Xiaomi-nál azt mondták, hogy van ugyan lünette az órán, ugye ez az a gyűrű, ami körbeveszi a kijelzőt, de az nem csavargatható, viszont az a középső gomb, ami az óra szélén van, és ugye koronának nevezzük, az viszont igen, és ezzel a gombnak a csavargatásával lehet menni a menürendszerben föl-le. Ugyanakkor viszont nem csinálták meg azt, hogy a főképernyőről el lehessen indulni a csavargatással, vagy egy hívást föl lehessen venni, miközben ezt ugye a Samsung meg tudta oldani a Watch 4 klasszikon, meg a Watch 6-on is, hogy a lünett a csavargatásával mindenféle funkciókat el lehet érni, anélkül, hogy bele kéne menni a menürendszerbe. Ez egy kiagyott zicser egyelőre a Xiaomi óráján, de ez egy jóval olcsóbb óra, és azzal, hogy ugye ez egy Google Wear OS-es valami, azzal is van benne NFC, azon megnyílt a Xiaomi számára is a Google Pay, tehát az órával való fizetés lehetősége, és nem kell megvárni, mire a bank a Xiaomi Pay-t bevezeti. Szóval ezek voltak a Xiaomi bejelentések a közelmúltban, hamarosan elkezdjük tesztelni is ezeket az eszközöket, és akkor még nyilván visszatérjük rájuk itt a szenzorban. Most viszont jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a Sony Xperia 5 Mark 5 tesztjével, maradjanak velünk.